Sokkolóak a változások? Nehezen teljesülnek a célok új környezetben? Szeretnél jóból kiválóvá fejlődni? Akkor hozd magad lendületbe a Millás reggeli Team First sikeres vállalati hatékonyság rovatának 4-es fogatával. Produktivitás, cégvezetés, munkakultúra és technológia. Szakmai partnerünk a Siva Force ZRT, a hatékony csapatmunka szakértője.
A vonal túlsó végén Földházi Csaba, a Siva Force nagyvállalati agilitásért felelős igazgatója, témánk pedig, hogy mennyit dolgozunk, mennyit dolgozzunk valójában. Jó reggelt kívánunk!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Szia!
Nagyon szépen köszönöm a meghívást, szia!
Egyből két tisztázandó kérdés van. Az egyik az az, hogy a nagyvállalat és az agilitás az nem egymást kioltó fogalmak?
Nem, egyáltalán nem. Az agilitás az igazából minden vállalat méretben kiválóan használható és nagyon jó eszközöket ad. Főleg abban a témában, amit most kapirgálunk is, ti is felvezettetek, hogy hogyan lehet hatékonyan szervezni a munkát. Uh-huh. Nagyon sok jó eszközt tudunk találni ebben az eszköztárban, ha az agilitást elővesszük.
Légy szíves, ne ijessz rá a hallgatókra, mert mi magyarok a világon a legtöbbet dolgozzuk. Mindig és minden körülmények között. Gondoljuk mi.
Hát gondoljuk, milyen körülnéztem egy picit a világban, vagy a nagyvilágban, hogy milyen számok, milyen adatok vannak, hogy egy jobban tudjunk ráközelíteni a témára. Az USA-ban végeztek egy kutatást, ahol azt mutatják, hogy a dolgozók 40%-a dolgozik heti 50 óránál többet, és 20%-a pedig egyébként heti 60-nál többet is. Viszont érdekes, hogy kimutatták, hogy 50 óra felett drasztikusan csökken már a hatékonyság, és 55 óra felett már így igazából nem is nevezhető produktívnak az ott elvégzett munkamennyiség.
Mi van, ha még pihenőnap sincsen?
Hát egy pihenőnapot adnak így minimálisan ezek a statisztikák, legalábbis a tengeren túli oldalon, viszont Európában érdekesen másképpen alakulnak ezek a számok. Ott megkérdeztek egy 900 emberes kutatásban, hogy mennyi időt is dolgoznak, ott 8,3 óra jött ki, és azt vizsgálták, hogy vajon az időnyomás hogyan van összefüggésben az eltöltött munkaidővel, és akik ilyen 9 óra körüli munkamennyiséggel dolgoztak, azok szignifikánsan úgy érezték, hogy sokkal nagyobb időnyomás alatt laknak, vagy dolgoznak, mint akik 8 óránál kevesebbet dolgoztak. Uh-huh. Tehát valahogy megfordult a mérleg, és inkább abban az irányban mutatnak a vektorok, hogy érdemesebb ezt a 8 óra körüli munkamennyiséget kihasználni és jól kitölteni, mert sokkal hatékonyabb eredmény.
A zenefüleinknek ilyen napi 4 órás munkaidő.
Hát igazából nem is a 4 óra, amit a jellegzetesség, hanem az, hogy vajon mennyire hatékonyan lehet ezt eltölteni. Mi elég sokat foglalkozunk azzal, hogy hogyan lehet ezen a hatékonyságon javítani, milyen irányból lehet ezt megközelíteni, és le is fordítottuk a saját nyelvünkre ezt a témát, és mi azt mondjuk, hogy igazából minden ember úgy jön be reggel a munkába, hogy az alatt a 8 óra alatt 0 hibával, 0 utómunkával, 0 túlórával elvégezze a feladatát. És ha ez nem sikerül neki, akkor ennek akadályai vannak. És mi azt tekintjük a legfontosabb feladatunknak, hogy ezeket az akadályokat elhárítsuk.
Hát ez akkor könnyű, hát digitálisan transformálódni kell a cégnek, és minden megvan oldva.
Hát igen, csak egy nagyon sok új eszközzel, nagyon sok új dologgal, nagyon sok új módszertannal lehet és kell is megismerkedni, és mi ezt a fajta könnyű vagy nehéz érzést szoktuk úgy vizualizálni, hogyha mondjuk van egy sivatag, így tele van homokbuckával, és a sivatag közepén átmegy egy gyönyörű szép betonút. És akkor ugye lehet menni a buckák között ilyen off-road motorral, és szágódozni mondjuk 20-szal, vagy középen, ugye a könnyű sávban a betonúton 90-nel akadálymentesen haladni. Csak hogy ezt mindig meg kell építeni, ezt a haladási utat, és ki kell mondani, hogy akik a homokbuckákon mennek 20-szal, halálfáradtan, az a nem jó működés, és akik a betonúton mennek, azok meg a jó működésre találnak utat, és mi igazából ezt gyakoroljuk, hogy vajon hogyan lehet folyamatosan 90-nel haladni, és amit elmond, hogy hát az könnyű, de azt mi két hetes ciklusokban próbálgatjuk, tesztelgetjük már lassan 10 éve, hogy na hogyan működik ez a 90 kilométeres autópálya.
Akkor ki kell zárni a buckás szubkultúrát, akik élvezik azt a fajta mozgást?
Hát be kell őket terelni, tehát igazából nem a kizárás a megoldás, hanem el kell hárítani az akadályt, mert akkor mindenki megérzi, hogy sokkal kényelmesebb lobogóhajjal ülni egy kabrióban és haladni 90-nel, mint izzadságosan 20-szal teperni.
Ó, ezt egy igazi motorosnak soha nem fogod tudni elmagyarázni.
Biztos. De mondjuk munkaidő szempontjából.
Igen, értem, persze.
Szempontjából. Mi azt látjuk, hogy jobban elfáradunk, hogyha ezt a folyamatos feszített ütemet tartjuk, és sokkal hatékonyabban működik, hogy akadálymentes.
Oké, csak ez időgazdálkodás kell, és akkor nem tudom, hogy az belefér a kávézás, belefér a sztorizás, belefér a ebédelés, és belefér a kemény munka mindenbe. Tehát én azt gondolom, hogy az időmenedzsmenttel van a gond itt a legtöbb embernél szerintem.
Igen, mi ezt én két hetes ciklusokra bontjuk így az időmenedzsmentünket, és azt mondjuk, hogy két hetente mindig megtervezzük a következő két hetet, ilyen 6-8 fős agilis csapatokban dolgozunk, és megnézzük minden két hét végén, hogy hogyan zárult az előző két hét, és milyen tanulságok vannak, ami ezt az időmenedzsmentet, meg a hatékonyságot javítja. Volt olyan mondásunk például, hogy kiderült, hogy nagyon sok időt töltünk el azzal, hogy információk után szaladgálunk. Tehát nem dolgozott akkor hatékonyan senki, de szaladgált az információ után, és kimondtuk, hogy ami 40 másodperc alatt elérhető információ munkánkhoz szükség, az van, ami 40 másodperc alatt nem elérhető, az nincs.
Az na jó, és ha az is...
40 másodperc. Én végigfutom a portfólió címlapját, már kifutottam az időt.
Jó, de hogy
lehet erre műsort építeni?
De hogyha tényleg szükségem van arra az infóra, akkor azt honnan szerzem meg, hogyha az túl van azon a határon?
Hát mi megtanultunk olyan eszközöket használni, olyan módon strukturálni az információinkat, hogy ez a 40 másodperces szabály, ez működjön. És csodák csodájára sokkal kisebb feszültséggel, sokkal hatékonyabban lehetett elkezdeni dolgozni. Mondjuk ez egy nagyon egyszerű szabálynak tűnt, emiatt eszközöket kellett bevezetnünk, az onboarding folyamatokon módosítani, meg kellett tanulnunk azt, hogy hogyan tudjuk használni ezeket az eszközöket. Tehát nagyon sok olyan apróságra kell gondolni, amik ezekben a két hetes ciklusokban megfogalmazott javító tevékenység, és utána be tudjuk vezetni a nap élet során. Ilyen volt például nálunk a 40 másodperces szabály.
Érdekes egyébként, hogy az összes munkaidőt tekintve van valami csodaszer, hogy most akkor 4 óra vagy 9 óra?
Hát igazából azt látjuk, hogy mi azt valljuk, hogy egy 8 óra alatt jó, hogyha elfáradunk, és elvégezzük azt a munkamennyiséget, amire egyébként bementünk és szerződtünk, és akkor mindenki azt érzi, hogy érdemes volt aznap bemenni. De az, hogy ezt meg tudjuk tenni, ahhoz kell nagyon sok háttértámogatást adnunk. Van olyan eszközünk, vagy van olyan módszerünk, amivel azt kategorizáljuk, hogy a feladat mennyire bonyolult. Mert ez is egy ugyanilyen állapot, hogy valaki az egyszerű feladatokhoz nyúl 8 órán keresztül, vagy a nagyon nehéz feladatokhoz nyúl 8 órán keresztül. És nagyon nem mindegy, hogy ő milyen arányban kapja, vagy veszi magára ezeket a feladatokat. És azt is megnéztük, hogy ezek milyen arányban jók. És minden feladatot beosztottunk, hogy nagyon egyszerű, kvázi szotyi feladat, vagy még sosem csináltam, vagy pedig olyan közepes. És a nagyon egyszerűt hívjuk A-nak, a szotyit, a sosem csináltamot hívjuk C-nek, és minden más a B. Azt láttuk, hogy ha valaki 50%-ban végzi a B-s feladatot, 25-ben az A-st, 25-ben a C-st, akkor nagyon kellemesen, egyenletesen van terhelve, és ezt a 8 órát jó állapotban, nem kiégett üzemmódban tudja elvégezni. És akkor tud a leghatékonyabban dolgozni.
Életszagú hozzászólás a hallgatótól. Time management. A főnököm heti 5 napból 3-4-szer szét a napom.
Ez a széttördelés. Ez nagyon veszélyes.
De hát ezt a vezetőnek kéne felismerni, nem a munkavállalónak, mert az ez alig, vezetői. Ha mer visszaszólni, szegény.
Ez vezetői munka is. Nálunk az agilis működésnél valóban a vezetői hozzáállás, a vezetői sikerkritérium egészen megváltozott. Akkor sikeres a vezető, ha a csapata úgynevezett ebben a flow állapotban tud dolgozni, tehát nem törik meg a napi munkája. Viszont mindenki számíthat egy két hetes ciklusra, és tudja a vezető, hogy mikor fogja látni az elvégzett munka eredményét, mikor tudja a csapattal megbeszélni, hogy mi lesz a következő két heti feladat, mikor tudja a visszajelzéseit megadni, és ha ezek az időpontok előre megvannak, akkor a köztes időben, a napi 7,5 órában mindenki akadálymentesen tud dolgozni. Sőt, a kollégák szokták már néha mondani, hogy jó, ezt most nem hozom fel ezt a dolgot, nem most beszéljük meg, majd jövő csütörtökön a retrospektívnek hívják ezt az eseményt, majd jól kiretrózok, és majd akkor beszéljük meg, és nem görgeti magával ezt a problémát, nem feszíti munka közben, és nem töredezik szét a munkája. Hogy ezt mi flow élménynek hívjuk, vagy legalábbis így hívja a szakma, és minél inkább ebben a flow élményben vagy flowban tudjuk tartani saját magunkat és a munkavégzést, annál hatékonyabban fog zajlani ez a napi 8 órás tevékenység.
Ezt hogy lehet elsajátítani? Mert gondolom nehéz rögtön belevágni itt a közepébe, mert hogy ez egy kicsit átstruktúrálja a gondolkodásunkat, a munkánkat és a napjainkat is.
Igen, ezt nagyon jól látjátok, ezt mi 10 éve gyakoroljuk tulajdonképpen napi szinten, vagy akár ilyen kétheti szinten, hiszen kéthetes ciklusokban dolgozunk, de nagyon sok apró dologgal el lehet kezdeni. Tehát már az is agilis munka, hogyha megtanul egy szervezet alkalmazkodni a változáshoz. Ha folyamatosan időről időre javítja a saját tevékenységét, a menedzsment erre időt vagy teret enged, és ezek után be lehet vezetni még egy csomó olyan lépést, lehetőséget, amitől jobb lesz. Mi vezetünk egy ilyen blogot, az a hatékonycsapatmunka.com oldalon látható, és ott egyébként ilyen tippeket, trükköket szoktunk megosztani, ami a mi életünkből származik, hogyan lehet ezt elsajátítani, hogyan lehet ezt napi szinten használni.
Az átállási időszakban nem tapasztalható drasztikus teljesítménycsökkenés a zavarodottság meg az új módszerek miatt?
Van mérhető, sőt el is lehet rontani, tehát mi nekifutottunk ennek, és bevallom, nem is előszörre sikerült, hanem az előkészítetlen átállás az nálunk sikertelen volt, tehát abból nyilván tanultunk, tehát megpróbáltuk, utána még egyszer nekifutottunk, és az sikeres volt. Hogy érdemes ezt előkészíteni, odafigyelni az egyes lépésekre, és érdemes betartani néhány szabályt, amit folyamatosan betartunk, hogy egyáltalán el tudjon kezdeni működni a dolog. És igen, van visszaesés, viszont ez busásan megtérül utána, azáltal, hogy a szervezet megtanul változni, megtanul alkalmazkodni a változásokhoz, megtanul saját magához alkalmazkodni, úgyhogy hosszú távon mindenképpen megéri ez a fajta befektetés.
Oké, néhány hallgatói kérdés, hogy benned, nehogy benned szoruljon valami gábor, mert aztán a következő egy másfél órában nem leszel elég agilis, azt meg nem akarnál.
Ezt régóta meg akartam kérdezni az agilitással kapcsolatban, hogy ebben mennyi szociális élet kávé-cigi csacsogás fér bele?
Itt ilyen események vannak, és az agilitásban nagyon jól definiált időszakok vannak. Tehát minden nap egyébként úgy kezdődik nálunk a nap, hogy a kollégák 15 percre körben állnak, és végigbeszélik az aznapi napot. Ez egyébként egy közösségi esemény, ha rátekintenek az elkövetkezendő időszakra. Minden két hét végén van egy közösségi esemény, ahol átbeszélik, hogy milyen javítandó feladatok vannak. Ez kicsit ilyen kiteregetjük a szennyes feeling egyébként, tehát teljesen zárt esemény.
Aha.
Minden két hét közepén van egy esemény, ahol a csapat egy picit a csapatépítésre, rátekint a kéthetes időszaknak a haladására, meg tud történni. És ezek kielégítik ezt a fajta csapatszintű élményt. Nyilván ettől még a kávézóban meg fog történni a personális közösségépítés, de nem ez lesz a fő tere ezeknek a dolgoknak, hanem ezek szervezetten, kadencia szerint kéthetes ciklusban megtörténnek. És inkább ide fókuszál és ide terülődik a figyelem, a többi időt pedig tényleg a munkával lehet tölteni.
Na, legyen a hallgatóké a szó, egész jó felvetések jönnek, ugyanis azt írja Pengész, hogy azért a 40 másodperces szabályt egy könyvelő adótanácsadó cég elég nehezen tudná tartani. Erről jutott eszembe az, hogy ez mindenhol alkalmazható, ez a működési rend?
Hát ugye kezdetben azt gondolták, hogy az agilitás az ugye a szoftverfejlesztés házatájáról érkezett, és valóban csak ott használható. De most már azt látjuk, hogy nagyjából a csapból is ez folyik. Tehát a marketing, a beszerzés, nálunk a HR is agilis, tehát van agilis HR működésünk, ugyanúgy kéthetes időszakokban dolgozunk. A PR, a marketing, és egyébként vannak olyan területek az üzleti életben, akár az üzleti tervezés, ami felosztható és tervezhető kéthetes ciklusokra. De nem mindenhol működik ez, tehát nagyon fontos most már, hogy ne essünk át a ló túloldalára, ne legyen túlzásba víve az agilitás, mert akkor szitokszóvá fog válni, és a túltolt hatásnak mindig van egy ilyen negatív kimenete, és ettől azért mindenkit megóvnak.
Aztán...
De egyébként igen, nem csak a szoftverfejlesztés területén használható, ezt most már tapasztaljuk.
De pedig jön egy szoftverfejlesztő példa, szoftverfejlesztőként rettenetesen zavar írja a hallgató, hogy nem tudom mérni a saját hatékonyságomat, ezért folyamatosan azt érzem, hogy nem dolgozom elég gyorsan.
Hát mi erre nagyon sok túlt használunk, tehát nekünk elektronikus formában vannak a feladatok, mi ezeknek a méretét folyamatosan beállítjuk és behangoljuk, és mi azt szintén vannak ilyen belső sztenderdjeink, és azt mondtuk, hogy egy kis elemi feladat ne legyen több 2 óránál. És gyakorlatilag a csapat megtanulta ezeknek a feladatoknak a felszabdalását ilyen 2 óránál kisebb munkaegységekre, ezeket mondjuk itt taskoknak hívják, és egyébként most megtanultuk, megnéztük a statisztikát, 1,89 század óra lett cégszinten egy évnek az átlag statisztikáit, tehát elég jól meg tudunk mondani, és ebből gyakorlatilag tökéletesen látható egy akkor kollégára, vagy egy két hetes ciklusra bontott időszaknak az elvégzett munka mennyisége. Ez minden nap ki van vetítve, mindenki látja, teljesen transzparens, ezért mindenki pontosan tudja, hogy hol tart és mennyi feladata van. Nálunk ebből ilyen fajta feszültség ezek miatt az eszközök miatt, meg egyszerű szabályok miatt nincs.
Aztán a mérnök emberek sem nagyon szeretik az agilis projektmunkát, legalábbis az a mérnök ember, aki nekünk írt. Nem találkoztam még olyan kollégával, aki szerint ez hatékony, nem életszerű, baromira tudományos, de nem lehet két hétig folyamatosan sprintelni, írja Attila hallgató. Mindenki utálja, akinek már volt olyan pekje, hogy a főnökei bevezették, mert ezzel próbálják bizonyítani, hogy ők dolgoznak.
Hát ez a rossz példa, igen. Tehát, hogyha ilyen kötelező jellegű, csak azért csináljuk, mert kötelező ebben haladni, és nem látjuk az értelmét, akkor ezt nyugodtan engedjük el. Mi azt szoktuk mondani, hogy értelem mentén lehet bármilyen módszertan, nevezzük ezt agilisnak, vagy nem agilisnak bevezetni. És először nem a módszertani elemeknek a mienségét, vagy szabályait kell használni, hanem annak az értelmét elmondani. Tudjuk, hogy miért van az értelme a napindítóknak, tudjuk, hogy miért van az értelme a retrospektívnek, és ha amentén használjuk, akkor kiválóan alkalmas eszköz. Ha az értelmet kivonjuk a rendszerből, na akkor ez a mondat, amit az előbb hallottunk, ez pontosan megállja a helyét.
Elhiszem, hogy nagyon hatékony, de nekem túl robotikus. Az is be van építve, mikor beszélgessek a kollégákkal. Multinál dolgozom, úgyhogy ismerősek ezek az ötletek, de nem is érzem magam embernek, mert túl szabályozott. Na, és ez is egy érdekes felvetés, hogy igen, nem gondolja ezt, hogy ilyen robotikus túlszabályozott.
Az agilitás inkább ezt a fajta biztonságot adja meg, tehát hogy ezt biztonságként érdemes végig gondolni, hogy tudom, hogy mikor mire fog sor kerülni, és mikor mire lesz idő és lehetőség, és azt viszont kifejezetten támogatja maga a módszertan, hogy a kettő közti időben, ha valakinek van valami kérdése, pont ez a lényege, akkor azt ott helyben azzal a kollégával személyesen intézze el. Tehát nem, hogy nem lehet, hanem kifejezetten ajánlott és tanácsolt menet közben ezeket a kérdéseket, ha valaki elakad, rögtön megbeszélni. Egyébként a nagyvállalatra jellemző hosszú levélkígyók elindítása helyett. Tehát az agilitás pont azt mondja, hogy a személyes beszélgetést, személyes kapcsolatot helyez előtérbe, szabályok, vagy az ilyen dokumentatív működés helyett. Tehát bátorítok mindenkit, hogy ezt a manifesztó 4 pontját olvassa el, és ott a baloldali lehetőséget vegye figyelembe, és akkor már is látni fogja, hogy ez nagyon jól tud működni. Az egy másik kérdés, hogy vannak ütemek, vannak ciklusok, amiben az emberek biztonságban tudják magukat érezni. Nekünk a fejlesztőknek ez biztonságot ad, a mi kollégáinknak, hogy ezt a fajta ciklikus üzemmódot futtatjuk.
Oké, azt hiszem, hogy mindent megválaszoltuk, köszönjük szépen az információt.
Hát nem, lenne még itt, mert sőt, ezt húzódhatna órákig, meg sok rengeteg kérdést is kapunk. Szerintem a lényegről megemlékeztünk, azt nagyjából átbeszéltük. Köszönjük szépen az információkat, azt, hogy a rendelkezésünkre
álltál. Nagyon szívesen, és én köszönöm a lehetőséget. További szép napot, sziasztok!
Szia!
No kérem, akkor az előbbi beszélgetésbennek a témája ez az agilis működés volt, megosztja a hallgatókat rendesen, de Földházi Csabával beszélgetünk, a nagyvállalati agilitásért felelős igazgató ő.
Team First, a millás reggeli sikeres vállalati hatékonyság rovata hangzott el. Szakmai partnerünk a Siba For ZRT, a hatékony csapat munkaszakértője.